Az 1891-ben írt dráma hosszú ideig tiltó listán szerepelt. Pontosan annak őszinte nyers, leleplező tartalma miatt. Ugyanis Wedekind oly módon rántja le a leplet a kor erkölcséről, a társadalomról, az iskola, az egyház intézményéről, hogy felsejlik az a végtelenül prűd és buta, szexualitást tagadó szabályrendszer, amely a 19. század végének jellemzője volt. Az álságos családi és emberi kapcsolatok, a ki nem mondott problémák, a rejtőzködés emberek, fiatalok, kamaszok életébe kerülhet. Ez történik a tavasz ébredésében is. Fiatalok válnak szüleik, környezetük az emberi butaság áldozatává. Ritz Ármin vajdasági rendező a drámát olyan egyéni elképzelés szerint vitte színpadra, amely többletértelmezést is nyújt a produkciónak. A kíváncsi és lázadó, tépelődő kamaszok helyét idősödő színészek veszik át az előadásban. Az emberi test és szellem folyamatos fejlődésben, változásban van. A kamaszkor és az időskor küszöbe közötti párhuzam és az ellentétek azok, amelyek izgalmassá teszik ezt a produkciót, és egészen más síkra is lendítik, mint ahogyan azt Wedekind tervezte. Ritz Ármin és Olá Tamás dramaturg az eredeti darabnak egy másfél órába sűrített lényegét nyújtja nekünk, a problémát magát. A kiszolgáltatottságot, a 19. század végi kamaszok rácsodálkozását a világra, értetlenkedésüket, naívságokat, sebezhetőségüket és azt, ahogyan tudatlanságuk és szüleik tanáraik áldozatává válnak. Kérdéseikre sehol nem kapnak választ, a testükkel kapcsolatos változásokra sem, a továbblépés lehetőségeire sem, sőt arra sem, hol is találhatják meg helyüket a világban. Az ösztöneik pedig ezúttal a halálba vezetik őket. Mindannyian áldozatok, azok is, akik tovább bukdácsolnak az életben. Ritz Ármin rendező és Salamon Luna díszlet és jelmeztervező, minimalista színpadképe, ugyanakkor gazdag szimbólumrendszere révén az előadás, a cselekmény egységes egészé forr össze. A színpadon négy kamasz tépelődését kísérjük végig. Az eredeti íráshoz képest ők azok, akik egy egész generáció problémáit és drámáját viselik a vállukon. A mellékszereplők is csupán a legfontosabbak. Az eredeti sok szereplős darab átalakult. Egy feszültséggel teli produkciónak vagyunk szemtanúi a nézőtéren, amelyet a Bányai Géza féle fordítás szövege olykor nehézkesen lendít előre. Vendla szerepében Lőrinc Ágnes látjuk, Mártát Somodi Hajnal alakítja, Marcit Széjes Ferenc, Menyust Nagy István. A következőkben Ritz Ármin rendezővel beszélgetünk először is arról, hogyan alakult ennek a produkciónak a sajátos értelmezése.
Amikor egy előadáson dolgozunk, mindig szeretem megfogni valahogy az adott anyagnak, vagy az adott masszának a magját. Csak azok az információk kerüljenek bele, olyan mondatokat mondjanak el a színészek, amik tulajdonképpen kulcsfontosságú értékkel bírnak az adott szöveg és az adott történet megértéséhez. És ez most is ez történt, hogy az eredeti szövegtest körülbelül a felét tartottuk meg. Az eredeti, a húzatlan verzió is tulajdonképpen így fölvillant bizonyos problémaköröket, fölvillant jeleneteket, állapotokat a darab, tehát hogy van neki egy folyamatos sodrása, de így, hogy a szöveget tulajdonképpen minimálisra húztuk, azt gondolom, hogy ez a fajta tempó, ez a fajta sodrás felerősödött.
Volt olyan szándék is, hogy a hangsúlyos problémák kerüljenek esetleg előtérbe? Vagy mi az, ami kihullott?
Teljes jelenetek közül nagyon-nagyon kevés maradt ki. Azok a problémakörök szinte kivétel nélkül benne maradtak a szövegbe, amiket alapvetően kínál. Nyilván a tömeges gyerekjelenetek voltak azok, akik leginkább kés alá estek. Próbáltuk minimalizálni és megtalálni azokat az íveket, amik tényleg egy nagy egészt alkotnak szerep szempontjából ebben a szövegben.
Azzal kellett küszködnöd valamennyire, hogy maivá tegyed? Vagy olyannyira általános problémákról van itt szó, hogy simán alkalmazhatók a mai társadalomra is?
Én azt gondolom, hogy egy szövegnek az életképességét azt tudja megadni, hogy mennyire tud harmonizálni a jelennel, hogy egyáltalán van-e olyan mondani valója, ami folyamatosan a jelenhez szól. És az igazán jó szövegek, azok valahogy tényleg az emberi létünknek, vagy az emberi tulajdonságainknak olyan jellegű problematikáira reflektálnak, amik azt gondolom, hogy kinőhetetlenek, vagy megkerülhetetlenek, és újra belekerülnek a jövő társadalmába.
Ezek is olyanok, gondolom.
A Védekint szövege azt gondolom, hogy bár máshova húzódtak el a hangsúlyok, ez a fajta húsbavágósága a szövegnek nem csorbult az elmúlt 130 évben.
Miért volt izgalmas, és pont ezért hova helyezted a hangsúlyokat?
Hát nekem a központi problémaköre és kérdésköre az előadásnak a kiszolgáltatottság volt, ezért is döntöttem úgy, hogy a gyerekszereplőket, azokat idős színészek formálják meg. Azt gondolom, hogy van bennünk egy olyan tendencia, hogy a gyöngességeinket, vagy a sebezhetőségeinket, azt nagyon sokszor szeretjük elfedni, valahogy elrejteni a másik előtt. Az időskorban van egy olyan fajta kiszolgáltatottság, ami valahol megkerülhetetlen, és ez egy őszinte tiszta állapot. Ez a tisztaság, ez az őszintesség, ez gyerekkorba érhető még tetten, és ugyanúgy ez a kiszolgáltatottság is. Amikor valaki kiszolgáltatott, és szüksége van egy külső tényezőre, akire támaszkodni tud, ebben az esetben a tavasz ébredésében ezek a gyerekeknek a szülői jelenlétre, a szülői nyitottságra, és hogyha ez nincs meg, akkor nagyon kemény szenvedésekre és kínokra vannak predestinálva ezek az emberek, és ez nagyon húsbavágóan reflektál arra, hogy mennyire kegyetlenek is tudunk lenni egymással.
Volt egy olyan érzésem, hogy azért így az ellentétekkel játszadoztál, hiszen ott volt például a temetés jelenet, amíg mi rájövünk, hogy temetésről van szó hirtelen, és akkor átcsap egy ilyen vidámságba. Ilyen ellentétes pólusokon futnak dolgok.
A színházban is, és a hétköznapi életben is azok az érvényes dolgok, amikor ezek a szélső értékek, ezek a szélsőségesen kemény érzetek valahol egyszerre, egyidejűleg vannak jelen az emberben, és ezt nyilván rengetegszer tapasztaltam a hétköznapi életben, és hogy pont egy temetésen, hogy hányszor van az, hogy az ember megrendülten ott áll, és tényleg hozzá közel álló embert vesztett el, és mégis a groteszk pillanatok egymás utánisága valahogy mosolyt tud csalni az arcára, és azt gondolom, hogy például a fájdalomban a mosoly, és a mosolyban a fájdalom, az valahogy mindig úgy oszlatódnak el ezek az érzések egymásba, hogy felerősíti egyik a másikát, ha egyidejűleg van jelen, és az előadásban is ezt szerettem volna végigvinni, hogy folyamatosan van egy keserédes milliója ennek a darabnak.
Hát nagyon keserédes, és a vége pedig nyilván, hogy ez az eredeti darab szerint jelenik meg a vég, tehát ott nem módosítottál, az meg egy hihetetlenül groteszk szituáció, ugye ott, amikor hát próbálja magával csalni Marci menyust, hogy menjen vele tovább. Nagyon jól elhelyeztél különböző szimbólumokat, különböző utalásokat is a darabban. Hogyan tudtad ezeket összhangba hozni? A terhességet jelképező csíra, vagy az utolsó temetői jelenetnél, ugye, amikor megjelenik ez a furcsa úr, aki nálad egy furcsa figurává alakul.
Az előadásban tényleg nagyon drasztikus és radikálisan kemény jelenetek vannak. Azt éreztem, hogy mivel ez az alapkoncepció, hogy idős emberek játsszák a fiatal gyerekeket, nyilván időskorban más energiákból dolgozik az ember, más vehemenciával, más hőfokkal tudja megélni a dolgokat. A megélt életszakaszból adódóan van egyfajta bölcsesség az emberben, ami mindig egy ilyen nyugalom formájába jelenik meg, és ezért gondoltam azt, hogy az előadásban, hogy ezeket a radikális jeleneteket egy költői vonalvezetéssel, tehát hogy inkább szimbólumokkal és az ezekhez való viszony próbáltuk kifejezni és megrajzolni. Az előadás utolsó jelenete az nagyon érdekes. tulajdonképpen az egész szövegtestbe, minthogyha egy teljesen más előadás kezdődne, teljesen szürreális, nagyon szélsőséges vízió, hogy ott van egy fejetlen ember, egy álarcos úrral, ott van még egy élő fiatal, és közben a védekint állandóan ez a szürrealitás és a valóság kettősségével játszik. Talán az az egyik legnehezebb jelenete az egész előadásnak. Próbáltuk minél inkább a percepció potméterét a plafonig nyomni. Ugye a darab szempontjából ez az állarcos úr, ez egy kulcskérdés, mert Védeki nem ad fogódzókat, és tulajdonképpen rábízza az adott rendezőre, vagy a darab olvasatára, hogy hogyan értelmezzük, mi az a tényező, ami arra kényszeríti, vagy egy olyan lehetőséget ad Menyusnak, hogy mégis az életet válassza a halál helyett.
De ez egy nyúlfigura legalábbis az én olvasatomban, amelyik visszatér, hiszen az elején is a nyulak azok, akik végigvonulnak a színtéren. Mit jelképeznek ők a te értelmezésedben?
Alapvetően az emberi létünknek azt a fajta megkerülhetetlen ösztönös létét jelképezi itt most tulajdonképpen a nyúl vagy az állatnak a jelenléte a színpadon, amit nem tudunk levetkőzni, hogy az ösztönök, a vágyak azok olyan konstans energiák bennünk, amiket el tudunk folytani bizonyos ideig, de tulajdonképpen ezek annyira mélyen vannak bennünk kódolva, hogy egy ilyen szélsőséges helyzetben, amikor az ember döntés előtt áll, akkor mégis az életösztön, a termékenység, a vágyak azok fölülkerekednek az intellektusunkon.
Egyébként ez a minimalista színpadkép is azzal az egyszerű fával és a fehérséggel, ez abból fakadt, és azért lett ilyen, mert így fókuszálni szerettél volna a problémára? Hát ez a kettő így erősíti egymást?
Egy üres tér, egy ingerszegény tér, hogyha ebbe bekerül a színész, akkor abban a pillanatban kiemeli a testét, kiemeli a játékát, és bármilyen plusz eszköz vagy szimbólum bekerül a térbe, ennek a jelentését többszörösen fölel. Erősíti egy ilyen fehér, egyszínű, homogén tér.
Ricz Ármin rendezőt hallottuk. Lőrincz Ágnes és Széjes Ferenc először meglepődött azon, hogy tulajdonképpen 10 éves kamaszokat kell játszaniuk a produkcióban. Ellenérzéseik nem csak saját szerepükkel, hanem az egész előadás kimenetelével kapcsolatosak voltak. Végül ők maguk lepődtek meg a legjobban azon, hogy mennyire megszerették a produkciót. A 10 évesek megjelenítésében pedig egyáltalán nem egykori önmagukat vették alapul. A Vendlát alakító Lőrincz Ágnessel és a Marcit játszó Széjes Ferenccel beszélgetünk.
Amikor én megtudtam, hogy ezt a darabot ebben a formában, ilyen felfogásban fogjuk játszani, eleinte nagyon meglepődtem, aztán megijedtem, utána kezdtem gondolkozni, hogy állj meg te. Ez a darab, annak idején ugye ezt játszta a Marosvásárhelyi Színház, Anka Brádó rendezésében, idézőjelbe téve egy normális előadás volt, aminek szünete volt, 3 órát tartott, és szinte eljátszották az egész darabot. Ez a mostani változat, amit mi kaptunk példányban készhez, ez egy meghúzott, a rendező által elképzelt változat, amiben a 14 éves kamaszokat 70 és 80 év körüli nyugdíjas öreg színészek játsszák. Ez nagyon izgalmasnak tűnt, az első pillanatban, utána elkezdtem gondolkozni, hogy hát ebből mi lesz? Hát mondom, bizonyára nem vígjátékot fog rendezni a rendező, mert ezt nem képzeltem róla, márpedig ennek első hallásra vígjáték elképzelés van az ember fejében, hogy ezen nevetni fognak. Aztán kiderült, hogy helyenként nevettek is, és egyáltalán nem tett rosszat az előadásnak ezek az időnként felhangzó kacagások, és nekünk színészeknek se. Na most, hogy viszonyultunk hozzá? Én úgy vettem észre, hogy egészen természetesnek vettük, miután megértettük, hogy mi 14 éves szerepet kell játszunk. És a rendező, hál' Istennek, nem kérte tőlünk azt, hogy most legyetek 14 évesek, úgy viselkedjetek, mint a 14 évesek, mert hát ezt úgyse tudtuk volna megtenni. Gyenge végjáték komédia lett volna, így pedig játsztuk a saját magunk életkorát, de 14 éves gyerek szövegét mondtuk. Ez volt az érdekes és izgalmas benne.
Volt egy olyan elképzelés, hogy Árminnak ez egy személyes, az életéből adódó tapasztalat, az öregedés, az elmúlás, az, ahogy egy ember ugye kivirágzik tavasszal a kamaszkorba, ahogy a teste változik, furcsa dolgokat vesz észre a testén, a hormonok elkezdenek dolgozni, a tabuk miatt, az álság miatt nem beszélhetnek erről, sőt egyenesen tiltott és büntetendő, hogyha a szülő felvilágosítja, ha ilyen dolgokról beszél. Ugyanez van az öregedésnél, hogy a test megint elkezd valami furcsa dolgokat produkálni, egészen más, ugyancsak átalakulás, de a negatív irányba. És ugyanúgy a gyerekei, a fiatalok már nem veszik őt annyira komolyan, már szinte egy második gyerekkor gyereknek tekintik, pizsomába dugják, feküdj le, anyuk, pihenjél, beteg vagy, nem tudom mi, és ugyanaz a feszültség megvan, alakul az időskorban. Szóval ugyanúgy van ez a lázadás, az öregkori, és a fiatalkori, csak más előjele. És a másik, hogy nem kamaszokat játszunk, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hanem azokat a karaktereket. De a Vendla az egy nagyon öntudatos és akaratos csaj, tiszteli anyukát, meg minden, de egy kemény kislány, aki odamond, és megmondja a véleményét, és az érdeklődik. Ő neki nem engedi, hogy hazudjanak és ködösítsenek. Tehát van ott is egy jelenet, Ördög Nóra az anyám, egészen kemény, ahogy neki megy a Vendla a lánya. A gólya mesét most már hagyjuk a francba, mert te sem gondolhatod komolyan, hogy 14 évesen én a gólya mesében hiszek. Féltünk az elején, megmondom őszintén, borzasztó görcs állt belém, hogy úristen, ez mi lesz, és hogy lesz. Amíg Ármin, hála Istennek, egy jófejű, türelmes, kedves, aranyos ember, türelemmel viselte ezeket a kis, hát nem hisztiket, mert nem hisztiztünk, csak ezeket a kételyeket. Ez mit fog gondolni? Ez hogy fogja a közönség fogni? Hogy fogja érteni? Hát ezt műsorfüzetbe kell megírni, hogy miért játsszuk mi ezt. Na, de aztán az első ellenkezéseink átalakultak jó munkává, és rákaptunk az ízére, és most már szeretjük játszani.
Van a színésznek egy szerencsére jó szokása, hogy azt a darabot, azt az előadást is, amit olvasó próbakor még úgy érzi, hogy ezt nem szeretem, ez nem az enyém, ezt nem fogom tudni megcsinálni. Miért kell ebből ilyen felfordulást csinálni? Miért kell a szerepeket így kiosztani? És ez fokozatosan a próbák alatt átválik, előbb türelemmé, ahogy Ági mondta, megértésé, megérted a rendezőt, kezdted elfogadni az ötleteit, a kollégával beszélgetsz, és a bemutató előtt rájössz, hogy te, hogy mi arra, miért nem gondoltunk arra, hogy az elejétől fogva ez egy fantasztikus ötlet, akkor hol tartanánk már most, ha nem húztuk volna az időt az ellenkezéssel és a vitával. De hát egy előadás általában úgy születik meg, hogy a színész, rendező vitatkozik. Az a jó, ha vitatkozik. Nem szeretjük mi színészek, vagy rendező, csak állandóan minket instruál, és ő a főnök állandóan. Egy előadás úgy kell megszülessen, hogy a színész is hozzátegye a magáét. Mert akkor érzed, hogy neked is részed van benne, a te gyereked is. És hál' Istennek Ármin, aki eleinte úgy tűnt, hogy nagyon magabiztosan, nagyon határozottan követni fogja az elképzeléseit, hát ő is alábbhagyott időnként. Mi is alábbhagytunk, ő is alábbhagyott.
Egy oda-vissza játék.
Mi is megszerettük. El sem tudtam volna képzelni magam az első olvasó próbán, hogy ennyire szeretni fogom. Most az a baj, hogy ritkán játsszuk, többször kéne játsszuk, mert szeretjük az előadást.
Önmagatokat játszottátok, ezt mondtad az imént, viszont azért csak vissza kellett menni térni az időben, nem? Hogy azt a tizenéves egykori önmagatokat valahogy, vagy nem kellett ezt előbányászni?
Nem, sőt, nem is lett volna előnyös, nem is lett volna szerencsés, hogyha én elkezdek 14 éves kislányt játszani, és úgy járni, és dobálni a hajamat, meg tudom én, elég ott, van egy ugrókötelezés az előadásban, a ugrókötelezés közben egy nagyon keserves drámai dolgot mesél el nekem. Márta egy tragédiát mesél el, ahogy őt a szülei kínozzák és verik egyfolytába. Közben egy gyönyörű tavaszi zápor zuhog, és mi boldogan ugrókötelezünk, és nem kislánykodik, nem semmi, hanem két emberke beszélget.
És hát azok a tépelődések, azok sem idéztek fel semmit, hogy akkor most hogy van a szerelemmel, hogy van a tanul, tanulni kell, meg kell
hát ezt tanulni. Hát az olyan rég volt, hogy ott már nem kellett, arra emlékezzünk, csak a...
Én emlékeztem egy csomó mindenre, hamar visszajött, hát 50-60 éve történt csak ez a tahamaszkor, hát az nem olyan veszélyes. Elsősorban a szöveg kötött le bennünket, mert nagyon nehéz a szövege. Azt megtanulni, memorizálni, és nem volt idő bíbelődni, bajlódni ezekkel a dolgokkal, hanem elsősorban, hogy a szöveget tudjuk megtanulni, és akár aztán utána jöttek bele a színek, jött a zene, jött a díszlet, jöttek a kosztümök. Egyszerre csak kezdett úgy összeállni. A munka felénél, próbaruhába, díszlet nélkül, fény nélkül, elképzelés nélkül, csak úgy jöttek az ötletek, hogy ilyen berendezés, olyan tárgyak, akkor fűrész, akkor pompázógép, amivel permetezőgép.
Minden a kertészettel kapcsolatban az a természet. Kötődik,
minden, ugye a fa is, a fa levelek, ahogy lehullanak, a tojások, a madarak. Jó ízű munka volt. Én úgy érzem, hogy megérte, volt már 4 előadás belőle, vagy 5 talán. Persze van olyan is, aki azt mondta, hogy te ne haragudj, ez nem az én műfajom, nem tudom elfogadni, nem értem.
Nagyon sokan mondják, hogy ugye az előadás közepéig úgy nem tudták hova tenni, de magával ragadta őket a játék, a történet, minden, és a végén így összeállt minden. Összeállt és megértette az egész szimbólumrendszert, hogy miért a kerts, miért a fas, miért vannak ezek az ágdarálótól elkezdve a druzsbáig, a láncfűrészig, minden. Ugye, mert avval lesz öngyilkos, amikor levágja a fejét, akkor kidől a fa, meg szóval vannak ilyen szép képi...
Nálam van egy érdekes eset, majdnem egy éve játszom egy olyan darabban, ami szintén egy ilyesmiről szól, tulajdonképpen egy ilyen szerepkor-korszerep cseréről, Csehov Kis Csaba, de mi lett a nővel? Béres Laci rendező, 3 idős színészre osztotta ki, Györfi, Kárp és Széjes játszuk. Ezek közben fiatal, középkorú színészek, akik vándorolnak Oroszországban az utakon, közben beszélgetnek, ripacskodnak, stb. És neki is mi magyaráztam, te Laci, ezek fiatal emberek, nem öreg színészek, azt mondja, igen, de egy öreg színész másra emlékszik vissza, másképpen éli meg azokat az emlékeiket, másképpen meséli el, és valóban így van. Olyan furcsa, most voltunk Budapesten a Vigadóban, óriási siker volt, hatalmas tapsot kaptunk, vastaps a végén. A közönség elejétől fogva velünk volt, nevettek, szórakoztak, elcsendesedtek. Nagyon érdekes volt.
Mind a ketten végül is áldozatai vagytok, meg talán mindenki áldozat ebben a darabban. Mit éltek mégis meg akkor? Tehát hogyan értelmezitek a saját szerepeteket?
Nekem van egy olyan furcsa kettősség, mikor játszom. Mert nem játszok gyereket, viszont mindig bennem van az, hogy milyen borzasztó, milyen tragikus az, hogy a gyerekeinkkel hogy bánunk, hogy neveljük fel, hogy milyen helyzetekbe kerülnek, hogy megszenvedik ezt, és nincs segítségük, nincs, aki elmagyarázzon nekik bármit, mert nem szabad erről beszélni. Kicsi tragédiaként élem meg ezt az egész dolgot, hogy nagyon szomorú dolog, hogy gyerekeket így elengednek a saját kínjaikkal, és nem segít rajtuk senki.
Ez még ma is vajon áll? Mert ez egy 100 éves történet.
Hát igen, ez egy nagyon régi történet, ez 1800-as évek végén írta. Tiltva is volt sok évig, de bizonyára van most is, mert hát most is vannak különböző kategóriák, embercsoportok, akik valamilyen fajta ideológia szerint élnek, bizonyára vannak, vagy pedig olyan körülmények között, hogy eszükbe nem jutna, hogy a gyerekkel így foglalkozzanak.
Ez nem az a típusú előadás, ahonnan a néző úgy megy haza, hogy ja Istenem, milyen jól szórakoztam, örülök, hogy eltöltöttem 2 órát, kinevettem magam, vagy egy kicsit elsírtam, vagy elszomorodtam, hanem bizony kell gondolkozom, stőri a fejét, hogy vajon a mi helyzetünk, a mi családunkban, a mi gyerekeinkkel mi, vajon ezt hogy beszéljük meg, vagy megbeszéltük egyáltalán, vagy annak idején én átestem ezen a felvilágosításon, mert ez erről szól, ugye, hogy a gyerek szegény nem tud semmit. A porosz társadalom, mert ezt egy porosz író írta, rettenetesen szigorú volt ebben a körben, nem engedték semmit. Ott végre kellett hajtani a szülő parancsát, a tanár parancsát, a hadsereg parancsát, minden parancsóra történt. Ez az a típusú darab szerintem, ami után, és remélem, hogy előbb-utóbb sor kerül arra is, hogy egy-egy elavadás után a közönséggel ott kéne maradni a teremben, kicsit elbeszélgetni velük. A rendező elmondja, hogy miért született meg így az előadás, és utána a közönség szóljon hozzá. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy fiatalok maradnának-e itt, és mit mondanának erre a témára. Igen. Pedig most már felvilágosultabbak, sokkal többet tudnak, mint mi annak idején, vagy mint a mi szüleink. Régebb nem nagyon volt divat, hogy na gyerek kisfiam, gyerek kislányom, én elmagyarázom neked, mert 12 éves lettél, neked már kéne tudni egy csomó mindent. Én nem hiszem, hogy minden családban azért ma így van. Mert amit a tévéből és internetről innen-onnan ellopkodnak a gyerekek, az nem biztos, hogy minden esetben arról szól, vagy jó az, amit ellopnak, vagy jó az, amit megtudnak. Nem biztos, hogy esély van, amit mi mutatunk nekik, de erről szól az életünk. Ez a darab az igazat írta meg. Ezért volt betiltva.
Visszatérve picit ezekre a karakterekre, elmondtátok ti is a véleményeteket, hogy miből indulnátok ki, vagy hogyan alakítanátok ezt a két karaktert. Hogyan változtattátok valóban a saját karaktereteket így, hogy a próba folyamat zajlott és haladt előre? Tehát milyen ez a Marci tulajdonképpen?
Eleinte nem tudtam, hogy milyen lesz ez a Marci, mert eleinte meg voltam rémülve a rettenetes sok szövegemtől. Egymás után a nagy monológok sora, eleinte azzal voltam elfoglalva, hogy a szöveg a szöveg. Nekünk van egy ilyen mondásunk, hogy a szövegtanulás az nem, még nem művészet. Azt nekünk kötelességünk tudni. De hát aztán persze közben az ember gondolkozik, störi a fej, störi az agyát. A rendező sok mindent másképpen képzelt el velem, kicsit durvábban, kicsit naturálisabb módon bizonyos jeleneteket, és akkor kezdtünk vitatkozni, aztán ő is alábbhagyott, én is alábbhagytam, és így maradt meg ez a váz. Sok mindennel nem értettem egyet. Nem éreztem bizonyos dolgokat. És aztán az ember öntudatlanul, ahogy a próbák telnek, kezded elfogadni, kezded magadévá tenni a rendezői ötletet, akkor érzed, hogy te is átalagulsz, és az ellenkezésed kezd megszűnni. És ez a jó, amikor a színész magában nem ellenkezik. Vagy a rendezővel ellenkezel, hát ezt szoktuk, mert hát az milyen jó dolog, ugye, a rendezőt is bosszantani, meg kell. Sikerült is egy párszor felbosszantani, minket is felbosszantott, és aztán szépen mondom, hogy kezdtünk megnyugodni, elfogadni egymást, az ötletet elfogadni, és a végén már nem is az volt a téma, hogy nem fogadom el, vagy elfogadom, hanem te jó Isten, hogy csináljam meg, hogy minél érdekesebb, színesebb legyen. És ez a jó pillanat, amikor ez elkövetkezik egy színész életében, ez körülbelül a bemutató előtte pár nappal, ha megtörténik, ez se történik meg mindig, de ha megtörténik, akkor jó. Akkor kapsz egy nyugodtságot, hogy legalább egyetértek azzal, amit csinálok, az ötlettel egyetértek, és próbálok azonosulni vele, és a lehető legjobbat kihozni magamból.
Én úgy szoktam mondani, hogy ugye az a figura, az a karakter, az az ember, akit játszom, az a lány, nő, akármi, van egy pici csíra, itt elkezd belül létezni. És amikor azt érzem, hogy az teljesen átvette az uralmat a testem, a szellemem, a szívem fölött, és megszületik bennem egy új ember. És akkor azt érzem, hogy neki joga van, és arra kell nekem vigyázni, és úgy vinni végig, hogy ő legyen, ő maradjon. Ez egy ilyen átalakulás. Főleg, mikor egy szerepben jól érzem magam, és tudom, hogy jól csinálom, kész vagyok, és ott van ez, és az ott bennem elkezd működni, és engem működtetni. Az egy jó érzés. Drága idős színész kolléga mondta egyszer, hogy elkezdődnek a próbák, elkezd el dolgozni a szereppel, és egyszer csak lesz egy piros pont, aztán következő próbán lesz kettő, aztán lesz még egy, még három, és mikor ezek a piros pontok egy vonallá alakulnak, akkor kész vagy a szereppel, akkor jó.
Mennyire lett olyan végül is a te karaktered, amilyenek elképzelt a rendező? Mennyit tudtál hozzárakni, vagy elvenni, vagy hogyan alakítottad?
Remélem, hogy végül is olyan lett, mert az az igazság, hogy én sokat vívottam az elején, nem találtam a kulcsot, hogy úgy mondjam, ehhez az egészhez. Értettem, de mégsem értettem, nem tudtam mindent elfogadni. De Ármin nagyon türelemmel kitartóan hajtott afele. Ez a szakma is olyan, hogy ki lehet esni belőle, ha nem játszol újakt sokáig, úgymond nem dolgozol. És nekem azért volt egy egész hosszú periódus, amíg nem dolgoztam új előadással, tehát nem volt semmi kihívás, és volt bennem egy kis félsz, egy görcs, egy olyan, hogy elő kellett valahonnan bányásznom az eszköztáramat, és amikor az úgy elindult, akkor már nem volt gond.
Lázadó? Ez a lány vagy?
Igen, Vendla mindenképpen. Csak szegény aztán nagyon pórul jár, mert hazudnak neki, és nem tudja, hogy mit csinál. Mert mondanak neki egy dolgot, hogy úgy lesz a gyerek, hogy van egy férfi, akit nagyon kell szeretni, és lusz, és hogy férjed kell legyen. Terhesen marad, és nem érti, hogy ő nem lehet terhes, hiszen önneki nincs férje, és senki más nem szeretett ezen a világon, csak az édesanyját. Hát akkor meg, hogy nem lehet terhes. Szóval ilyen torzulások jönnek a hazugságokból.
Tű nem munkált bennetek, hogy lehetett ezeket a gyerekeket így el is tudom?
Hanem néha egészen szomorúvá tett, elképesztőnek találtam, hogy így éltek ezek a gyerekek. Nagyon komoly, amit például Marci is elmond, hogy azt hitte, hogy ő beteg, hogy gyógyíthatatlan, hogy börtönbe kéne menjen, mert az történik vele, ami történik.
Marci elmondja, hogy ha nem tanulok, ha megbukom véletlenül, akkor apámat megüti a gutta, és anyámat viszik egyenest a bolondok házába. Tehát neki nem azért kellett tanulni otthon, vagy az iskolában, mert el kell végezni egy iskolát, meg hogy a javára válik, hanem hogy a szülei mit szólnak hozzá, a társadalom mit szól hozzá, az apja, a környezete mit szól hozzá. Hát hogy lehet az, hogy hazamegyek, és azt mondom, hogy megbuktam matekből, hát apámat megüti a gutta. Mert a kollégája, meg az üzlettársa meg előtt nem meri bevallani, mert szégyeli. És Marci, lévén egy hiperérzékeny gyermek, ezt másképp dolgozta fel magában. Megpróbálja a barátjával megbeszélni, Menyussal ezeket a dolgokat, hogy te megtörtént az már veled, hogy furcsa dolgokról álmodtál éjjel és reggel, az történt, ami történt. Megpróbálja megtárgyalni, de hát Menyustól se olyan választ, ami megnyugtassa. Azon kívül a környezete, a baráti köre, a társadalom nyomja, valósággal nyomja az öngyilkosság felé a gyereket, nem is bírja ezt elviselni, és főbelövi magát.
Ez bátorság, vagy gyengeség vajon?
Nem tudom,
kétségbeesés,
nem tudom eldönteni. Nem ide vonatkoztatva az öngyilkosságot, én nem tudom, hogy kell felfogni. Ez egy borzasztó nehéz kérdés, ide pszichológusok kellenek, orvosok kellenek, erről sokat lehet beszélgetni. Én nem tudom felfogni sehogy. Nekem se bátorságom nem lenne hozzá, mert ez egy borzasztó bátor dolog kell legyen valahol. Nem tudom, a végső kétségbeesés lehet, hogy oda viszi az embert, hogy
ott valami beállhat egy törés, egy krak. Az a pillanat, amikor már nem gondolkodik, vagy annyira kétségbe esik, egy szakadás állhat be abba a lélekbe, szellembe, mindenbe. Nem.
Szóval ezért kéne erről többet beszélni, ezért mondom én most is, hogy előadás után érdemes lenne ott maradni, egy osztályt meghívni, 9-10-es osztályos gyerekeket, vagy 8-osokat. Komolyan elbeszélgetni velük, hogy ti hogy látjátok. Tanárok előtt, a színészek előtt, még az is elképzelhető, hogy a szülőket is behívni. Nagyon érdekes beszélgetés jöhet neki ebből.
És hogyha visszatérünk arra, hogy idősek, ugye akkor meg az van, hányszor csináljuk azt, vagy csinálják azt fiatalabbak, mert én most már nem is nagyon csináltam a szüleimmel, hogy nem kell minden tudjon, mert aztán csak kommentál, nem kell, nem mondjuk meg neki kíméletből, mert hogy ne keseredjen el, nem kell hagyjad, hogy mondja magáét, ne foglalkozz vele. Ezek a dolgok így az idősek irányában is megvannak a fiataloktól, amit az idősek pedig nem hülyék, és ők ezt nagyon jól érzik és tudják, és az nagyon tud fájni nekik.
Hogyan érzitek pont azért, mert egy kicsit így ellentmondásos, hogy szerepcsere történt tulajdonképpen a darabban a közönséget. Hol vagy mikor érződik a közönségnek a dilemmája ilyenkor?
Én nem tudom észrevenni, mert elkezdődik az előadás, annyira pörög, annyira a szerepre koncentrálunk, a közönséget nem látjuk, esetleg halljuk, ugye, mert vannak reagálások. Mert reagálnak bizonyos helyzetekre, nevetnek, de nagyon sokszor olyan csend van a teremben, hogy a lézőmögését lehet hallani, és én nem tudom, hogy a közönség mit gondol, mit érez, csak utána, amikor találkozom az utcán emberekkel, akik látták, elmondták, hogy te, hát el nem tudtuk képzelni, hogy ti, mikor Ági megjelenik, ugye ő az első, aki megjelenik, mint 14 éves kislány.
Halloween-be.
Ekkor már nézőbe valami furcsa, nem tudtuk elképzelni, hogy mit, valami tévedés van, vagy jaj, ez egy vígjáték lesz, persze, akkor most mindjárt jó sokat fogunk nevetni. Akkor erre bejön Nagy István Széles Feri, a másik jelenetben két szakállas, hófehér vénember, és elkezdek ott beszélgetni, mint két 14 éves kamasz. Na, akkor már leesik mindenkinek, ez a kulcsa ennek az előadásnak, hogy a gyerekeket idősebb színészek játsszák. És utána elfogadják. Velünk vannak, velünk lélegeznek, és a végén nagy taps van, de ismétlem, hogy van, aki nem fogadja.
Többen vannak, akik elfogadják, én legalábbis.
Sokkal többen vannak azok, akik elfogadják.
Akinek tetszik, és szereti, és valahogy belünk van, és érzi az energiáját az egésznek. Ráadásul ez egy kicsit ér is, nem az a nagy távolság a színpadtól. Érezzük a lélegzetvételből, a csendből, a megmozdulást. Jönnek ezek a neszek, tehát hogy az energia onnan lentről is jön nekünk, nem csak mi nyomjuk le.
A Vendlát alakító Lőrinc Ágnessel és a Marcit játszó Széles Ferenccel beszélgettünk. Ismét Ritz Ármin vajdasági rendezőt kérdezzük, aki ezúttal ugyan rendezője a produkciónak, de végzettsége szerint színész is és színpadi szereplő is. Pont azért, mert idős színészekkel dolgoztál, milyen utasításokat adtál nekik, vagy hogyan próbáltad rávezetni őket arra, hogy milyenek legyenek?
Visszagondolva itt most az elmúlt periódusra, nagyon-nagyon jó próba folyamaton vagyunk túl. Tényleg nagyon sokat nevettünk, és mindenki részéről volt egy őszinte érdeklődés az anyag iránt. Tulajdonképpen, amikor együtt voltunk és próbáltunk, nem volt cél az, hogy tizenéveseket játszanak a színészek, viszont azt a fajta gyermeki ént, ami mindannyiunkban ott lakozik, és azt gondolom, hogy az időskorban még inkább felerősödik bennünk, olyan finoman és olyan sebészi munkával kanalizálták elő magukba, hogy nem voltak nagyobb fönnakadásaink is, problémás periódusaink ebbe az alkotó folyamatba. Nagyon szépen tudtunk egymásra épülni, és tényleg azt gondolom, hogy a nyitottság és az érdeklődés az egy olyan fajta motorja és katalizátora volt ennek a folyamatnak, ami végig elég üzemanyagot biztosított.
Mert hát a jellemükről sem sok derül ki azért, hogy ki milyen. Annyit tudunk, hogy ugye Marci tanulós fajta, Menyus egy kicsit más, de viszont kik ők akkor mégiscsak?
Ebben a darabban a szereplőket az határozza meg, hogy milyen problémával küzdenek, vagy mi az a belső monológ. Ezt a próba folyamat alatt így definiáltuk, hogy nagyon sok a kimondatlan szó, és nagyon sok a megkérdezetlen kérdés ezekbe a fiatalokba, és mindannyiukban megy egy belső monológ, és vannak őszinte találkozások. Néhány olyan pillanat, amikor valahogy a szereplők kimondják azokat a belső víziókat, belső küzdelmeket, amikkel éppen viaskodnak. Vagy például az, hogy a Marcinak folyamatosan van ez az otthonról ránehezedő szülői nyomás, az elvárások, amik tulajdonképpen az ő létét teljes mértékben megnyomorítják. A Vendlának ott vannak azok a fajta félelme és feszengései, hogy ő tulajdonképpen az édesanyja egy üvegbúra alatt tartja, hogy nem érik keményebb, szélsőséges impulzusok, és közben az egyik barátnőjét, Vendlát minden nap elverik otthon a szülei, vagy akár Mennyusnak az a fajta törés, hogy amikor megtörténik Vendlával az első szexuális együttlétük, és tudja, hogy mit tett ezzel a lánnyal, de mégis valahogy hagyta magát elragadtatni az ösztönök által. Tehát mindegyik figurának ott vannak azok a küzdelmeik, amik őt meghatározzák. És a problémával való viszonyuk határozza meg az ő jellemüket és figurájukat.
Az, hogy te színész is vagy, vagy gondolom elsősorban színész vagy, azután rendező, könnyít azon, hogy a színészeket irányítsad, amikor éppen rendezel?
Abból a szempontból ez nagyon hasznos, amikor az ember bizonyos ideig a színpad előtt van, aztán pedig a színpadon létezik, hogy ad egyfajta érzékenységet rendezőként, hogy türelmesebb tud lenni az ember rendezőként akkor, hogyha tudja, hogy mik azok a problémák, amikkel a színész küzdhet. És a színésznek viszont az nagyon fontos, hogyha nem utasításokat kap, nem egyfajta diktatórikus beszédmód vagy alkotói móddal szembesül a rendező részéről, hanem van egyfajta empátia, megértés és figyelem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó iskola az, hogy bizonyos időnközönként átkerülök a színpad túloldalára, és ez sokat segít ebben. Tulajdonképpen időbe és produkciószámba fele-fele arányba oszlik meg. Itt mindig szerelmek vannak, anyagok, amikbe az ember belefeledkezik, megmeríti magát, és tulajdonképpen mindegy, hogy melyik oldalon van.